98, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A NATO főtitkár bízik az amerikai tárgyalócsoport munkájában az ukrajnai háború lezárásáról szóló megbeszéléseket illetően. Mark Rutte a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban beszélt erről. Az Észak-Atlanti Szervezet főtitkára az európai vezetők tanácskozását követően Párizsból adott interjúban úgy fogalmazott: óriási a bizalmam abban, ahogyan az amerikai küldöttség a tárgyalásokat folytatja majd, és kétségem sincs afelől, hogy Ukrajna is helyet kap az asztalnál. Közölt, hogy az európai szövetségesek nem költenek eleget a védelemre. Ukrajnát nem hívták meg a szaudi-orosz-amerikai tárgyalásokra, ezért Kijev nem fogadja el az egyeztetés eredményét, közölte Volodymyr Zelenszky elnök. Az Abu Dhabiban tartózkodó ukrán államfő azután közölte ezt, hogy a Kreml bejelentette, Szaúd-Arábiába utazott az orosz külügyminiszter és az elnök helyettes, hogy ma amerikai képviselőkkel találkozzanak. A cél a többi között az amerikai-orosz csúcs találkozó megszervezése lesz. Senki nem kényszerít béke megállapodást Volodymyr Zelenszkijre. Ilyen döntést az ukrán elnök és Ukrajna népe hozhat, nyilatkozta az amerikai elnök ukrajnai és oroszországi külön megbízottja a NATO brüsszeli székházában. Kiszkerok hozzátette, nem észszerű, hogy mindenki ott üljön az ukrajnai béketárgyalás asztalánál. Az amerikai külügyminiszter szerint Ukrajnának és Európának is részt kell venni az orosz-ukrán háborúról szóló béketárgyalásokon. Marco Rubio azt mondta, a folyamatok még nem tartanak ott, de ha komolyra fordulnak, az ukránokat és több európai országot is be fognak vonni. Az orosz külügyminiszter kétségbe vonta, hogy az Európai Unió képviselőinek helye lenne az ukrajnai rendezésről tervezett tárgyalásokon. Szergej Lavrov kizárta a területi engedmények lehetőségét is. Az Egyesült Királyság kész és hajlandó béke megállapodás részeként brit csapatokat küldeni Ukrajnába, ha azok segítenek garantálni az ország biztonságát, írta a BBC. Svédország sem zárja ki, hogy békefenntartókat küldjön Ukrajnába, jelentette ki a svéd külügyminiszter. Lát esélyt a miniszterelnök arra, hogy rövidesen 400 forint alá csökken az euró árfolyama. Orbán Viktor a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, megkezdődött a béketárgyalások előkészítése az orosz és amerikai elnökök között, ami után nem sokkal a gázárak 10%-kal estek, és lendületet vett a forint is. Már zajlanak a 300 km hosszú közös szerb-magyar kőolajvezeték építésének előkészítő munkái, erősítette meg a kormányfő. Orbán Viktor közös tájékoztatót tartott a szerb köztársasági elnökkel Budapesten. Alexander Vučić előzőleg a Magyar Érdemrend nagy keresztje elismerést vett át Sólyog Tamás államfőtől. Kazasztán támogatja, hogy a MOL újabb kőolaj és földgázmező kitermelésében vegyen részt, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter asztalában. Szijjártó Péter hozzátette, eddig 80 milliárd forintnyi beruházást hajtott végre a MOL a közép-ázsiai országban, és 300 millió köbméternyi gáz termelt ki 5 kútjából. Március helyett már tegnaptól 3%-ra csökkent a beruházási hitelek kamata a kis és közepes vállalkozások számára a Széchenyi Kártya programban, hívta fel a figyelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium. A Széchenyi Kártya folyószámla hitel, likviditási és turisztikai hitel évi 4,5%-os kamat mellett válik elérhetővé. Az ipariakkal együtt már több mint 300 ezer naperőmű üzemel Magyarországon, ismertette az Energiaügyi Minisztérium. Tavaly a termelt energia negyede ebből származott. Űripari együttműködésről állapodott meg a Forage és az amerikai Axiom Space. A cél a közös űripari együttműködési lehetőségek feltárása és fejlesztése. Ausztriában ismét tárgyalásokat kezdett a néppárt a szociáldemokratákkal a kormányalakításról. A két párt közösen az osztrák parlamentben mindössze egyetlen mandátumnyi többséggel rendelkezik. Vészhelyzeti kikötő épül Santorinin. Tegnap reggel 5,1-es erősségű földrengés rázta meg a görög szigetet és a szomszédos Amorgoszt is. A szakértők között vita alakult ki a sűrű rengések eredetéről, ami aggodalmat kelt a lakosság körében. A konklávé és a brutalista osztozott a fődíjakon a Brit Film és Televíziós Művészeti Akadémia londoni díjkiosztó gáláján, a két alkotás egyaránt 4-4 elismerésben részesült. Péntekig elrendelte a szociális intézményeket érintő vörös kódot a hideg éjszakák miatt a belügyminisztérium. Az éjjeli menedékhelyek kihasználtsága országosan és Budapesten is mintegy 80%-os, így van elég férőhely, senkinek sem kell az utcán tölteni az éjszakákat. Végül az időjárásról. Változóan felhős az ég, majd estére szinte mindenhol kiderül, csapadék nem hullik, helyenként megélénkül a szél. A csúcsomérséklet plusz 1-2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Mikor az élet elsodor téged, ne gondolj másra, bár az utazás. Ne legyél gyár,
most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
A jogsegélyt az özvegyi jog és a haszonélvezeti jog kérdésével kereste meg levélírónk. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Szalai Kornél Géza ügyvéddel beszélgetünk. Kezdjük azzal, mi a haszonélvezeti jog jelentése.
A haszonélvezeti jog olyan jogviszony, amelynél fogva valaki a más tulajdonában álló dolgot birtokolhatja, használhatja és hasznait szedheti, de a jogviszony megszűnése után a dolgot állagának sérelme nélkül köteles visszaadni. A haszonélvezett tárgya minden esetben elhasználhatatlan dolog, legtipikusabban ingatlan, azonban bizonyos esetben lehet ingó dolog is. Ingatlan esetén a haszonélvezőnek joga van az ingatlan bérbeadására is akár, ugyanakkor köteles viselni a dolog fenntartásával járó terheket, kivéve rendkívüli javításokat és felújításokat.
Hogyan jöhet létre a haszonélvezeti jog?
A haszonélvezeti jogot lehet egyfelől szerződéssel alapítani, azonban lehet keletkezhet végrendelet útján is, vagy akár jogszabály erejénél fogva is mindez létrejöhet. Törvény erejénél fogva jön létre a haszonélvezet, ahogy a kedves hallgató is kérdezte, illetőleg amire az ő kérdése is irányult, ez az özvegyi jog esete, amikor a hagyatéki eljárás során beegyezhetik azt a jogosultságot, amely jogosultságot a túlélő házastárs szerez azon az ingatlanon, amelyet a házastársával az először elhalálozó örökhagyó házastárs haláláig. Tehát az ingatlan, amiben közösen éltek, laktak, abban az ingatlanban özvegyi jogként holtig tartó haszonélvezeti jogra lesz jogosult az illető személy, ez az özvegy, ezt hívjuk özvegyi jognak, és minden más vonatkozásában, minden más vagyontárgy vonatkozásában pedig egy gyermekrésznyi jogosultságot fog szerezni. Természetesen ennek érdekében, hogy az öröklés ilyen legyen, ennek érdekében szükséges egyfelől legyen leszármazó örökös is, hiszen a leszármazó örökössel szemben fogja ezt az özvegyi jogot örökölni. A házastárs ebben az utoljára közösen lakott ingatlanban, illetőleg a másik az, hogy ne legyen egy végintézkedés, amely ezzel ellentétesen vagy másképp rendezi a jogviszonyokat.
Tehát az özvegyi jog egy különleges jogi pozíció.
Abszolút különleges jogi pozíció, és azért is nagyon fontos, mert hogyha próbáljuk összehasonlítani az özvegyi jogot, illetőleg a haszonélvezeti jogot, akkor lehet azt mondani, hogy a haszonélvezeti jog egy nagyobb halmaz, aminek a részét képezi maga az özvegyi jogon alapuló haszonélvezeti jog, holtig tartó haszonélvezeti jog, amelyet pedig az ingatlan nyilvántartásba beegyeznek.
Tehát a haszonélvezeti jog egy tágabb fogalom.
Így van, ez egy tágabb fogalom, hiszen mondtam, szerződésen vagy egyéb módon is alapulhat, illetőleg létrejöhet, míg ez a haszonélvezeti jog ez végintézkedésen, illetőleg a törvényes öröklési rend alapján.
A polgári törvénykönyv a magyar jogrendszer egyik alapvető jogszabálya, amely a polgári jogi viszonyokat szabályozza. A következőkben a bevezető rendelkezéseivel foglalkozunk. Kiemelve, hogy a PTK alapelveit is érdemes részletesebben megismerni, hiszen azokra is lehet polgári peres eljárásokban sikeresen hivatkozni, és akár jogvitát is nyerni. Mai alkalommal a PTK szerkezetéről és alapelveiről lesz szó. Hogyan helyezhető el a polgári jog a magánjog keretein belül?
A polgári jog a magánjog anyagjoga. Ez azt jelenti, csak úgy zárójelben mondom, hogy van ugye eljárási jog, van anyagjog, és van végrehajtási jog. Hogyha most nagyon le akarjuk egyszeríteni, illetőleg átláthatóvá akarjuk tenni, az, hogy mihez van jogom, az az anyagjog. Az, hogy ezt az anyagjogot hogyan tudom érvényesíteni, hogy hogyan tudok pereskedni, hogyha a másik önkéntes teljesítéstől elzárkózik, azt az eljárási jog keretei szabályozzák. És végül, hogyha az eljárási jog megállapította, hogy igazam van, és valamire már ítélettel vagy egyéb ítélethatályú végzéssel válok jogosultá, hogyha ennek ellenére sem teljesít önkéntesen a tartozó fél, vagy a kötelezett személy, akkor jön be a képbe a végrehajtási jog. Tehát ez a lényege: anyagjog, eljárási jog, végrehajtási jog. És a polgári törvénykönyv, mint az egésznek az alapja, azt határozza meg, hogy milyen alapon, mikhez van jogom, illetőleg a feleknek miként vonatkoztató rájuk azok a szabályok, kötelező normák, amelyeket be kell tartaniuk, illetőleg az egymás közötti jogviszonyaikat miként és hogyan szabályozhatják, miként és hogyan alakíthatják. A magánjog a privát autonómia joga, amely biztosítja és oltalmazza a személyek önálló, más hatalomtól független autonóm kapcsolatait, autonóm társadalmi szervezkedéseit, egymáshoz fűződő személyi és vagyoni szervezeti viszonyait, és amely az állami befolyás különféle eszközeivel és módszereivel továbbá a magánjog szervező szerepe révén kijelöli az egyéni és szervezeti autonómia határait. A magánjog a jognak az a területe, amelynek középpontjában legközvetlenebb mértékben az ember áll. A magánjog a polgári jognál nagyobb, jóval terjedelmesebb joganyag, amely a polgári jogon kívül magában foglalja még a teljesség igénye nélkül a munkajog, a kereskedelmi jog, a gazdasági jog, a nemzetközi magánjog és a polgári eljárásjog szabályait is, miként arról már tettem említést. Nagyon fontos, hogy a különféle jogágakat úgyis el tudjuk egymástól különíteni. Hogy az egyikben a szereplők mellé rendeltek, ez tipikusan a magánjog, amikor a két oldalon vagy akár több oldalon lévő feleknek azonosak a jogosultságai bizonyos értelemben, a szereplők általában nincsenek egymás alá fölé rendeltségi viszonyban, hanem tipikusan egymás mellé rendelt viszonyban vannak. A közjog ettől eltérő, mert ott mindig a köz, azaz az állam, vagy valamiféle állami jellegű szervezet, önkormányzat, hatóság, vagy bármiféle kormányzati szerv, ott az állam valamiféle módon az egyén, vagy az egyéb szereplő fölött van. Tehát ott egy fölé alárendeltségi viszony van. Ezzel szemben, mint mondtam, a magánjogban pedig tipikusan egymás mellé rendeltség van. De ettől függetlenül egy nagyon fontos megjegyzés, hogy nem minden esetben van az állam és az egyén között fölé alárendeltségi viszony, mert elképzelhető, hogy polgárjogi szerződést köt az ember egy önkormányzattal, vagy polgárjogi szerződést köt akár az állammal, és ebben az esetben nem közjogi jellegű jogviszony jön létre, hanem magánjogi jellegű jogviszony, azaz ebből a szempontból ugyanúgy egymás melletti a jogi szintjük, pontosabban a feleknek azonosak lehetnek a jogaik és kötelezettségeik, és hogyha valamiféle jogsérelmet szenved el, akár a magánszemély, a közhatalmi jogokat is gyakorló kormányzati szereplővel, vagy önkormányzati szereplővel, vagy egyéb hatósággal, akkor akár be is perelheti. Tehát nincsen egy olyan jogviszony, amikor fölötte áll az egyik fél ilyen formán, mint a másik félnek. Például, hogyha valamiféle beszerzésnél a kormányzati szerv, minisztériumi szerv, önkormányzati szerv kiír mondjuk egy közbeszerzési eljárást, és a közbeszerzési eljárás győztesével le fog szerződni. Akkor az állami szerv, vagy önkormányzati szerv lesz a megrendelő, és akár egy magánszemély, vagy egy jogi személy pedig lesz, akitől megrendelték ezt a dolgot, és a kettejük viszonyában, hogy mennyiért adom, hogyan adom, milyen teljesítéssel, vagy a szolgáltatást miként végzem, ettől függően lesz a két fél jogosult és köteles. Az egyik valamiféle szolgáltatás végzésére, vagy teljesítésére, a másik fél pedig jogosult lesz őt erre a szolgáltatásra rábírni, de köteles lesz érte fizetni. És ebben áll igazából az, hogy magánjogi jellegű kapcsolat lehet tehát az ilyen viszonyokban is.
Végül is mit szabályoz a polgári jog, illetve hogyan néz ki a polgári törvénykönyv szerkezete?
A polgári jog a jogalanyok vagyoni és személyjogi viszonyait szabályozza, a vagyonjog körében szabályozza a tulajdon rendjét és annak védelmét, ezt hívják egyébként főként dologi jognak, a személyek közötti vagyoni fogalmat, a gazdasági és kereskedelmi élet alapvonalait, valamint a felelősségi kártérítési jogot, ez pedig a kötelmi jog bizonyos részét képezi. Végül ide tartozik az emberi személyek halál esetén történő vagyonátszállás, az öröklési jog. A személyek joga körében a polgári jog alanyainak természetes és jogi személyek polgári jogi helyzetét, státuszát, a személyek védelmét találjuk, személyek joga. Házasságra, rokonságra, gyámságra vonatkozó joganyag, ez a családjog, és az alkotó ember védelmét szolgáló joganyag, ez az úgynevezett szellemi alkotások joga. És hogy ezt végigbeszéltük, ez már önmagában is meghatározza, illetőleg ezzel el is mondtam, hogy milyen területekkel foglalkozik a PTK. Ennek a PTK-nak, amelyet 2013-ban szavazott meg az országgyűlés, és 2014-ben március 15-én lépett hatályba. Ez 8 könyvből áll. Az első és az utolsó könyv, ezek nagyon kis kurta, rövid könyvek. Az első az a bevezető rendelkezéseket, a 8. könyv az pedig a záró rendelkezéseket tartalmazza. És ez a keret között találjuk az ember mint jogalany, jogi személyeket, családjog, dologi jog, kötelmi jog, és végül az öröklési jogot.
Mit értünk a polgári törvénykönyv első könyvének tartalmán a bevezető rendelkezések alatt?
A jogi irodalomban leginkább elfogadott megközelítés szerint egy adott jogág alapelvei a társadalom állandó jellegű célkitűzéseinek, jogpolitikáinak állandó irányvonalát, főbb tendenciáit jelölik ki. Ez alól nem kivétel a polgárjog sem. A PTK első könyve, vagyis a bevezető rendelkezések meghatározzák a kódex szabályozási területeit és alapelveit. Ezen rendelkezések ismerete azért is lényeges, mert a magánjog alapintézményei, valamint az alapelvek egy része konkrét normaként is szerepel, vagyis bírósági eljárásban hivatkozás tárgyát is képezhetik az adott szakaszok. Magyarországon írott jogszabályi rendszer van, a kontinentális jognak ez a lényege, míg az angol száz világban, meg főként Amerikában, azért mondom, hogy főként Amerikában, mert ott az 50 tagállam nem mindegyikében van a precedensjog, de alapvetőleg a precedensjog jellemző. Ott pedig a joggyakorlat alakítja ki több évszázadon keresztül, hogy milyen esetben mihez van jogom. Ezért is látjuk néha filmekben, hogy egy eljárásban sokszor szinte történelmi kutatásokat végeznek, hogy akár sok száz évvel ezelőtt milyen olyan ügy volt már, amely nagyon hasonlítható, vagy nagyon közeli kapcsolatban áll azzal az esettel, amit éppen adott esetben egy film feldolgoz. A magyar jogban ez nincsen, meg a kontinentális jogban is ez ilyen formán nem érvényesül, hanem Magyarországon is alapvetőleg itt az európai kontinensen kivéve, mint mondtam, az angol száz területet, tehát főként Nagy-Britanniára gondolva, ott főként a precedensjog működik. Mind a kettő jogrendszernek nagyon sok előnye van. Kicsit talán úgy lehet megközelíteni, hogy egy kicsit az angol száz jog az gyakorlatibb, viszont a kontinentális jog az én megítélésem szerint egy sokkal inkább kiszámítható. Hiszen feketén-fehéren le van írva, hogy milyen életviszonyokat miként és hogyan kell szabályozni. Azonban ez sem teljesen tiszta, és azért nem teljesen tiszta, speciális értelemben véve, mert lehetnek olyan esetek, amelyek valamiféleképpen mégsem lehet arra a kaptafára, arra a jogszabályra ráhúzni, vagy egy olyan rendkívüli különleges eset, amikor az egyediség jellemzi, és ilyenkor jöhetnek adott esetben, hogy végső soron a kúria hoz egy határozatot, és ez a későbbiekben valamiféle módon meghatározó lesz a hasonló esetekre nézve. Tehát egy picikét lehet azt mondani, hogy a kontinentális jogterületen is precedens jellegű jogintézmény kezd egyre inkább beszivárogni, azonban az angol száz jogrendszerbe is kezd beszivárogni egyre inkább az írott jog. És azt lehet mondani, hogy tisztán az egyik jog sem tökéletes, és a másik jog sem, de mind a két jogi megoldásban, mind a két jogrendszerben a pozitívumokat próbálják kiemelni, és abba az irányba megy a fejlődés, hogy mind a két jogrendszerben a pozitívumot tartjuk meg, és kiegészítjük, javítjuk a másik jogrendszernek a pozitív gyakorlatával, vagy a pozitív módszerével. Ilyen módon azt lehet mondani, hogy a kontinentális jog szerintem egy picit talán jobbnak mondható, vagy legalábbis hozzánk akik ebben élünk őseinktől fogva sok száz éve, és ezt szívtuk magunkba, akár a genetinkánkban is ez van benne, ez áll hozzánk közelebb, ez számunkra sokkal jobban kezelhető, de az, ami hiányzott ebből a jogrendszerből, és megvolt az angol szász jogrendszerben, ez egyre inkább kezd beépülni ebbe a mi jogrendszerünkbe is, és ezáltal azt gondolom, hogy sokkal fejlettebb és sokkal jobbá is vált egyben.
Melyek a magánjog alapintézményei?
A polgárjogi jogrend az alábbi intézményekből épül fel. Polgári jogegyenlőség, tulajdon szabadsága, szerződési szabadság, végrendelkezési szabadság, szerzett jogok védelme, publicitás elve. A polgári jogegyenlőség a minden ember egyenlő történelmi vívmányaként az egyenlő jogképességet jelenti. A jogképesség az emberi státusz azon minimális feltétele, amely egyetlen embertől sem vehető el. A jogképesség általános, egyenlő és feltétlen, amely az egyenlőség alkotmányos tételéből ered. A polgári jogegyenlőség azt jelenti, hogy nem lehet a rabszolgasságot vagy a hűbéri kiváltságokat visszaállítani. A tulajdon szabadság azt jelenti, hogy saját tulajdonával mindenki szabadon rendelkezik. Ugyanakkor a tulajdon szabadsága kizárólag a tulajdon közérdekű, közszélű korlátai között érvényesülő alapintézmény. Következő a szerződési szabadság. A szerződési szabadság abban áll, hogy mindenki meghatározhatja szabadon, hogy akar-e szerződést kötni. Ez úgynevezett szerződési szabadság. Kivel akar szerződést kötni? Ez a partnerválasztási szabadság. Milyen fajta szerződést kíván kötni? Ez a szerződési típusválasztás szabadsága. És milyen tartalommal kíván szerződést kötni? Ez pedig diszpozitivitás elve, ami érvényesül ebben. Tehát vannak bizonyos dolgok, amik kötnek minket a tartalmakat illetőleg, de alapvetőleg a tartalom vonatkozásában is van egy rendkívül nagy szabadság. A végrendelkezési szabadság szintén egy nagyon fontos terület. A végrendelkezési szabadság a tulajdonnak, a vállalkozás folytonosságának, a gazdasági hatalomnak, a halál utáni fenntartásának eszköze, vagyis a vagyonnak a halál utáni szabad átörökölhetőségét jeleníti meg. A szerzett jogok védelme szintén egy nagyon fontos jogelv. A szerzett jogok védelme a jogbiztonság követelmények egyik szempontja. Az elv olyan állami kötelezettségként jelenik meg, amelyben az állam a szerzett jogok tiszteletben tartása mellett azok védelmét, érvényesíthetőségét, akár kényszer alkalmazásával is, erre tettem már korábban említést, a végrehajtást illetően, lehetővé tegye és garantálja a jogoknak az érvényesülését. Erre legjobb példa a kisajátítás, amikor az állam a tulajdont közérdekű célból is csak azonnali feltétlen és teljes kártalanítás ellenében vonhatja el. A publicitás nyilvánosság elve. A publicitás elvében a forgalom nyilvánosságának követelménye a jogok külső jelhez tapadásában nyilvánul meg. A publicitás elve a magánjogi forgalom biztonságának a szolgálatában áll. Jelentősége van például az ingatlanjogban, amelyben az ingatlan nyilvántartás, mint külső jel, az ingatlan adatait hitelesen tanúsítja. Összefoglalva tehát elmondhatjuk, hogy az, amelyek a magánjogi alapintézményként vagy alapintézményeiként az imént felsorolásra kerültek, ezek alapelvek is. Ez a jogegyenlőség, a szabadság, különféle szabadság, jogok, ha úgy vesszük a magánjogban, akár ugye a tulajdonszerzéssel kapcsolatosan szerződési szabadság, végrendelkezési szabadság, illetőleg a szerzett jogok védelme és a nyilvánosság. Nagyon fontos egyébként az, hogyha az ember figyelmesen figyeli ezeket a különféle jogelveket, gyakorlatilag az ember életét teljes mértékben áthatja. Miért? Mert megszerzek valamit, utána azt használom, milyen módon használom, milyen szabadságaim vannak, milyen jogosultságaim vannak, amelyek ezt védik, és hogyha akarom, ezeket eladom, vagy megszabadulok tőle olyan formában, ahogy akarok. Itt az átruházásnak különféle formáira gondolok, vagy bizonyos esetben akár ingyenesen, vagy akár ellenérték fejében, de nagyon lényeges, hogy mi van abban az esetben, hogyha nem váltam meg, nem szabadultam meg életemben, nem engedtem el ezeket a jogosultságokat. Akkor is valamilyen módon rendezni kell, hogy mi van akkor, hogyha egy dolognak volt egy tulajdonosa, és ez a tulajdonos nincs többé. És itt lép képbe a végrendelkezés szabadsága. Tehát a megszerzéstől kezdve, annak a használása és annak a jogosultságnak a azzal való élésén át, annak a dolognak, ha úgy vesszük, az elengedése, és ha ezt nem tettem meg, akkor végső soron a halálomat követően, hogy mégis kire és hogyan száll át. Ezeket szabályozza.
Kedves hallgatóink, Szalai Kornél Géza jogásszal beszélgettünk. Kérdéseiket, észrevételeiket várjuk minden nap a 255 33 76-os telefonszámon, illetve a szalaikg@gmail.com címen. Kérem, hagyják meg elérhetőségüket, és jogi szakértőnk visszahívja önöket. A technikai munkatárs Bixa Levente nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Messziről villant rád, ha átfáznál egészen, talán elkélne az ingem. Ez elég furcsa, nem tudom a neved, de mégis regényeket mesélel a szemed, a saját filmedben csak díszlet, pedig a főszerepre kértek. Egész éjjel alszik a város, nézd el, illannak a fények, hogy másnap más életet élhess. A megszokás börtön a szívnek, a megszökés a plak, ami billeg. Te döntésed, merre billen, ha kell, én ott leszek a sötétben.
csendő. Kodachrom filmeken, tóparton ülsz velem, csókolnál hirtelen, de feltámad a szél, jön az ég. Ég. Tóparton ülsz velem, s éles lesz hirtelen minden a képeken, ami akkor is ott volt. Jön az és nincs hol egy ilyen ég.
Két hét, de egy egész életnek tűnt. Forró éjszakákon az összes komplexusom megszűnt. Eső utáni illat, könnyű álomba ringat. Szerettél, vagy csak én szerettelek, már nem izgat.
Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, mai alkalommal Deli Lajos atya új témával jelentkezik. Elmélkedését most a Szent Méséről hallgathatjuk meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. A lélek szavában most egy új elmélkedést, gondolatsort kezdünk a Szent Miséről. A szentségekről szóló részben az eukarisztiával kapcsolatban említettük a Szent Misét, mégis úgy gondolom, hogy egy kicsit érdemesebb, bővebben is szólni erről a témáról, hiszen oly fontos a Szent Mise a katolikus embernek az életében. A Szent Misével kapcsolatban szeretnék majd egy pár szót magáról a templomról, az ott való viselkedésről is szólni. Az elmélkedéshez a katolikus keresztény lexikon, illetve az internetről egy-két adat, amelyet sikerült letölteni. Előre is szeretném hangsúlyozni, hogy a teljesség igénye nélkül szeretnék a Szent Miséről beszélni, hiszen olyan csodálatos ez a liturgia a keresztény életünkben, ahogyan a II. Vatikáni zsinat mondja, csúcs és forrás, hogy nem lehet eleget beszélni róla. A Szent Mise neve honnan is van, Mise? A latin missa szóból származik. A szó onnat ered, hogy a Szent Mise végén a pap vagy a diákónus elbocsátja az embereket, és azt mondja, menjetek, íte missa est. Menjetek, most úgy szoktuk mondani, küldetéstek van. Tulajdonképpen elbocsájtást jelent a missa szó. Azt mondja a katolikus lexikon, hogy az új szövetség áldozata a keresztáldozat és az utolsó vacsora elnevezése, emlékezete. A lexikon mellett az internetről találtam a következőket. A latin nyelvű mise ordóban a diákonus vagy áldozó pap az Isten tisztelet végén így szól a gyülekezethez, íte missa est, menjetek, most van az elbocsájtás, így fordítja ez a szöveg. A németben a messe, az angolban a mass néven ismeretes, a szlávban a missa szó, a magyarban a szó a latinból került át hozzánk. A Szent Misét az különböző korokban különböző módon nevezték. Az apostolok cselekedetei beszél a 2. fejezet 42. versében, hogy kenyértörésre jönnek össze az emberek, a keresztények. Ők álhatatosan kitartottak a kenyértörés közösségében. Szent Pál apostol pedig buzdítja is a híveket, hogy ne maradjanak el az összejövetelekről, a kenyértörésről. A második megnevezés a Szent Misének a megemlékezés. Görögül anamnézis, latinul commemoratio Domini. Jézus szavai nyomán ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hozzá kell tenni, hogy ez nem egy múlt eseménynek a puszta fölidézése, hanem megjelenítése, jelenbe hozása, aktualizációja, hogy mindenkor minden embere részesedhessen benne, és az esemény kortársává váljon. Tertullianus, az egyház atya, misztériumnak nevezi. Ez nem a hitünk titkát nevezi, hanem valami isteni, ezért titokzatos, a lélek mélyén végbemenő folyamatot, amelyben az isteni az emberhez leereszkedik, átjárja és átalakítja, és így a földit, az emberit a maga isteni magasságába emeli. Vagyis azt jelenti ez, hogy az ember a Szentmisén keresztül a hozzá leereszkedő Istennel találkozik, a Isten fölemeli őt magához az ő engesztelő áldozatával. A szótár így folytatja, a misztérium végbe mehet az isteni tanítás által, mely titkos és mélyebb ismereteket ad az embernek, például a hallás vagy olvasás útján, de végbe mehet valamely cselekedet által, amelyben az ember az Istennel érintkezik, így az isteni élet részesévé lesz, ez történik a Szentmisében. A trienti zsinat pedig ezt mondja a Szentmiséről, ez misztérium Jézus engesztelő áldozata. A másik elnevezése a Szentmisének eukarisztia. Ennek a jelentése hálaadás. Jézusra megy vissza, hiszen Jézus hálaadó imádság keretében változtatta át a kenyeret és a bort az ő testévé és az ő vérévé. Ezért kezdték az egész Szentmisét eukarisztiának, vagyis hálaadásnak nevezni. Később az átváltoztatott kenyeret és a bort is eukarisztiának, vagyis hálaadásnak nevezték. A mai szóhasználatban az eukarisztia elsősorban az oltári szentséget jelenti. Az első század vége óta használatos az áldozat elnevezés is. A Szentmise, mint áldozat, először is étel áldozat, másodszorban hálaadó áldozat, harmadsorban áldozati cselekedet, misztérium, és negyedsorban megemlékezés, írja Szúnyog Szavér Ferenc az egyik művében a Szentmiséről. A bizánci rítusban elsősorban a lejturgia, a liturgia szolgálat elnevezés maradt meg a Szentmise elnevezésére. Mindezeket hangsúlyozza az internetes forrás. Megtaláljuk együtt az utolsó vacsora történetében, tehát mindegyik név annak egy részét emeli ki. Az Úr Jézus vette a kenyeret, hálát adott, eukarisztia, megtörte a kenyeret, és oda nyújtotta a tanítványoknak, egyetek ebből mindnyájan, kenyértörés, az Úr asztala, mert ez az én értetek adott testem, és igyatok, mert ez az én értetek adott vérem, engesztelő áldozat. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ez pedig a misztérium. Kedves rádió hallgatók, Innen folytatjuk majd a következő alkalommal a Szent Miséről szóló gondolatainkat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Szent Miséről Deli Lajos atyát hallották, a műsorszerkesztője Domán Vivien volt. Az elhozott adást ma 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!